hogy nincs eszeme a zsidónak is. Nincs keze, szervei, alakja, érzékei, kívánsága, indulatai. Nem úgy eszik-e, nem olyan fegyver sérti-e, nem olyan nyavajába esik-e, nem olyan orvosságtól gyógyul-e. Nem az a nyár, és nem az a tél hevíti és hűti, mint a keresztényt. Shakespeare, a velencei kalmár. Az volt, odajött, és fülébe súgta urának. Uram, egy zsidó van itt, aki azt mondja, Yorkból való, és Izsáknak hívják. Illendő dolog, hogy bevezessem a terembe. Add át tisztedet Görtnek, Oswald, szólt bele Vamba szokásos szemtelenséggel. Ha egy zsidóról van szó, a disznópásztor éppen megfelelő kísérő lehet. Jézus Mária, kiáltott fel az apát, és keresztet vetett. Egy hitetlen zsidót beengednek ide, a mi társaságunkba? Kutya zsidó, visszhangozta a templomos lovag. Egy levegőt szívjon a szent sír védelmezőjével?
Úgy látszik. Igen, úgy látszik,
vigyorgott Vamba.
A templomosok csak jobban szeretik a zsidók hagyatékát, mint a társaságukat, igaz?
Békesség, békesség, tisztelt vendégeim, mondta Cedric. A ti ellenszenvetek azért csak nem szabhat határt az én vendégszeretetemnek. Isten olyan régóta tűri a nyakas hitetlenek egész nemzetségét, hogy egy világi ember nem is tudná az évek számát megállapítani. Így hát mi is viselhetjük egyetlen zsidó jelenlétét néhány órára, de senkit sem akarok kényszeríteni, hogy beszélgessen, vagy akár egy asztalnál étkezzék vele. Adjunk neki egy külön asztalkát a sarokban, és fogyassz el vacsoráját ott. Ha csak, tette hozzá mosolyogva, ezek a turbános idegenek itt be nem fogadják a társaságukba.
Hová gondol, Franklin úr?
Felelte a templomos lovag. Az én szaracén rabszolgáim igazi muzulmánok, és ugyanúgy utálják a zsidót, mint bármelyik keresztény.
Érdekes. Ha, milyen érdekes,
jegyezte meg Vamba.
Nem látom be, hogy Mahun meg Termagaund imádói miért vonának olyan különbek azoknál, akik egykor Isten kiválasztott népének tartották magukat.
Jó, hogy megszólaltál most, Vamba, mondta Cedric. Majd melléd ültetjük a zsidót. Egy bolond, meg egy gazfickó azért nagyon jól összeillene.
Csak rajta,
felelte a bohót, és felkapott egy sonkacsontot.
A bolondnak lesz annyi esze, hogy védekezik a gazfickó ellen.
Csend legyen már, mondta Cedric. Már itt is van. Minden ceremónia nélkül beeresztettek az ajtón egy magas, sovány öregembert, aki annyira megszokta a gönnyedezést, hogy meg se látszott rajta, milyen magas. Félve, kicsit tétovázva, alázatosan hajlongva közeledett az asztal alsó végéhez. Éles arcvonásai szabályosak voltak. Sasorra, fekete szeme, átható tekintete, hosszú őszhaja és szakálla szinte szépnek volt mondható. De arcvonásait mégis elcsúfította fajtájának jellegzetessége. Egy népé, amelyet abban a sötét korszakban ugyanúgy megvetett a hiszékeny, és előítéletekkel áthatott köznép, mint ahogy üldözte a kabzsi és fosztogató nemesség. Alig, hanem éppen ennek a gyűlöletnek és üldöztetésnek következtében fejlődött ki, a kiközösítettek lelkében sok olyan jellemvolás, amely nem volt alkalmas arra, hogy rokonszenvessé tegye őket. A zsidó ruháját szemmel láthatóan megtépázta a vihar. Öltözéke egyszerű, bőredőjű, vörösbarna köpönyekből állt, alatta pedig sötétvörös zekét viselt. Lábán prémmel bélelt ormótlan csizma volt, derekán őv, amelyben nem volt semmiféle fegyver. Csak egy kis kés lógott róla, meg írószereket tartalmazottak. Furcsa formájú, magas, négyszögletes sárga fövege volt, amelyet a terem ajtajában nagy alázatossággal levett fejéről. Ilyen főveget kellett viselnie minden zsidónak, hogy megkülönböztesse a keresztényektől. A fogadtatás, amelyben ez az ember a Szász Szedrik házánál részesült, Izrael törzsei legelfogultabb ellenségeinek is megelégedésére szolgált volna. Szedrik maga hidegfejbólintással válaszolt a zsidó ismételt hajlongásaira, és intett neki, hogy üljön le az asztal alsó végén. Ám itt senki sem kínált helyet neki. Éppen ellenkezőleg. Amint végigment a sor mögött, és félén könyörgő pillantást vetett minden egyes emberre, aki az asztal alsó végén helyet foglalt, a Szász cselédek még jobban elterpeszkedtek, és nagy buzgalommal falták a vacsorát, mit sem törődve azzal, hogy mi kell ennek az új vendégnek. Az apát kísérői jámbor ábrázattal hányták a keresztet, és még a pogány szaracénok is, amint Izsák feléjük közeledett, megbotránkozva csavargatták pafa szakálukat, majd tőrük markolatára tették kezüket, mintha vérontástól sem riadnának vissza, hogy megszabaduljanak ettől a közelgő ragálytól. Ha Szedrik jónak látta, hogy beengedje házába ezt a zsidót, bizonyára rábírhatta volna háza népét is arra, hogy udvariasabban fogadják. De az apát éppen ebben a pillanatban belevonta a ház urát egy nagyon érdekes beszélgetésbe, amely kedvenc kutyáinak származása és természete körül forgott. Ezt a beszélgetést Szedrik még akkor sem szakította volna félbe, ha sokkal fontosabb dolgokkal kellett volna törődnie, mint azzal, hogy egy zsidó vacsorát kapjon-e, vagy vacsora nélkül feküdjék le. Mialatt Izsák így állt, kivetve a társaságból, miként egész népe a többi népek sorából, amint tekintete hasztalan keresett egy barátságos arcot és egy kis helyet az asztalnál, a kandallónál üldögélő zarándok szíve megesett rajta. Felkelt székéről, és kurtán odaszólt a zsidónak. Őj le ide, öreg! Az én ruhám már megszáradt, és jól is laktam. Te meg átáztál, és biztosan éhes vagy. Lehajolt, összekaparta, és lángra szította a széles tűzhelyen szétszórt, félig elhamvadt parasat. Azután a hosszú asztalról elvette egy tál levest, és egy darab főtt birkahúst átrakta a kis asztalkára, amelynél az imént egymagában vacsorázott, nem várta be a zsidó hálálkodását, hanem átment a terem másik oldalára. Talán azért tette ezt, mert megsajnálta ugyan a zsidót, de nem kívánt beszédbe elegyedni vele, de persze az is lehet, hogy hallani akarta, miről vitatkoznak az asztal felső végében. Ha lettek volna abban az időben festők, akik meg tudnak birkózni egy ilyen témával, A zord tél jelképes megszemélyesítőjét láthatták volna az öreg zsidóban, amint szikár alakja meggörnyed a tűzhely mellett, és elgémberedett reszkető kezét a parázs fölé tartja. Miután kissé felmelegedett, Mohón nekilátott a gőzölgő ételnek, amelyet elébe tettek. Gyorsan és szemmel látható gyönyörűséggel evett. Nyilván hosszabb a böjtölés után. Közben Cedric és az apát folytatta vitáját a vadászatról. Lady Raina egyik szolgálójával beszélgetett, és nem figyelt semmi másra. A gőgös templomos lovag tekintette ide-oda járt a száz szépség és a zsidó közt. A jelek szerint mélyen, nagyon mélyen elmerült gondolataiba. Csodálom, érdemes, Cedric uram, mondotta az apát, hogy bármennyire szereted is a férfias anyanyelvedet, nem fogadod kegyeidbe a norman francia beszédet legalább akkor, ha az erdő és a vadászat titkairól van szó. Hidd el, nincs még egy nyelv a világon, amely olyan gazdag volna a szabad természet szépségeinek és a vadászat örömének leírására szolgáló kifejezésekbe. Hát, tisztelendő emé atyám, felelt a szász. Meg kell mondanom, hogy én nem sokat törődöm ezekkel a tengeren túli finomságokkal. Nélkülük is nagy örömem telik az erdőben. Meg tudom fújni a kürtömet, ha nem is írom körül a hangját ilyen vagy amolyan francia szóval. Rá tudom uszítani kutyámat a zsákmányra, és le tudom nyúzni, fel tudom négyelni az elejtett vadat, anélkül, hogy ezekhez az újmódi francia kifejezésekhez kellene folyamodnom. Vagy a mesés Sir Tristan, vagy hogy ti mondjátok, Tristan locsogásaihoz. Ekkor beleszólt a beszélgetésbe a templomos lovag is, azon a harsány, parancsoló és meglehetős érdes hangján, amelyet önhitségében egészen megszokott. A francia nem csak a vadászat természetes nyelve, hanem a szerelemé, meg a hadviselésé is. Csak ezen a nyelven lehet a hölgyek szívét megnyerni, és ellenfelünket párviadalra hívni. Hát akkor kocincs velem, templárius uram, mondta Cedric, és tölts az apátnak is, amíg én visszaszállok, vagy 30 évnyire, és elmesélek neked valamit. A szár Cedric akkor még olyan legény volt, hogy egyszerű angol beszédével a francia trubadúrok cifraságai nélkül is meg tudta nyerni a szép hölgyek szívét. Northallerton mezeje pedig a Szent Lobogó napján meggyőzött volna arról, hogy a száz csatakiáltás a skótsereg felett olyan messzire hallatszott el, mint a legbátrabb norman báró Cri de Gerie föl csatára. Ürítem kupámat a hősök emlékére, akik ott harcoltak. Kocincsatok velem, vendégeim! Nagyot húzott a borból, aztán még nagyobb hével folytatta. Ó, micsoda nap volt az! A ketté hasított pajzsok napja. 100 zászló lengett a vitézek feje fölött, és mint a patak ömlött a vér, és a halált. Mindenki többre becsülte a futásnál. Egy 100 bárd így nevezte. A kardok ünnepe, sasok sereglése a zsákmányra. Kardok csattogása pajzsokon és sisakokon, mennyegző vigasságnál is vigabb csatariadó. De már nincsenek bárgyaink. Vitézségünket elnyelte egy másik nép virtusa. Még a nyelvünk, a nevünk is rohamosan feledésbe merül. És egy magányos öreg emberen kívül senki sem fogja siratni. Hol vagy, pohárnok? A szól, fickó! Tölts még egy kupával. No, a vitéz katonákra, templárius úr, bármilyen nyelven beszélnek, bármilyen nemzetséghez tartoznak is, azokra, akik most Palesztínában legderekasabban viselkednek a kereszt bajnokai sorában. Nem illendő erre innie annak, aki ezt a jelet viseli, felelte Sir Brian de Bois Gilbert. De azért nem vitás, hogy senkit sem illet meg jobban a pálma, mint a Szent Sír felesküdött bajnokai. És a Szent János lovagok? Kérdezte az apát. Egyik fivérem éppen az ő rendjükhöz tartozik. Nem akarom én kétségbe vonni hírnevüket, felelte a templomos, de hát azért. Én meg csak azt mondom, Cedric apó, vágott a szavába, Vamba a bolond, hogy oroszlán szívű Richard is jól tette volna, ha fékezi a felbuzdulását. Bár lett volna elég esze az, hogy egy bolondtól kérjen tanácsot. Na, akkor itthon csücsült volna a vidám angoljaival, és Jeruzsálem visszafoglalását rábízta volna azokra a lovagokra, akik azelőtt olyan dicsőn kiengedték a kezükből. Az angol seregben egy se volt tehát, kérdezte Lady Raina, aki méltó arra, hogy nevét együtt emlegessék a templom és Szent János lovagjaival? Bocsáss meg, úrnőm, azért ezt nem mondtam, felelte Brian. Az angol király azért valóban vitézharcosokat hozott Palesztinába, náluk csak azok különbek, akik állandó védőbástyái a Szentfölnek. Senki sem különb náluk, szólalt meg a zarándok, aki elég közel állt hozzájuk, és észrevehető türelmetlenséggel hallgatta beszélgetésüket. Most mindnyájan arra fordultak, ahonnan ez a váratlan állítás elhangzott. Azt mondom, ismételte a zarándok erős és határozott hangon, hogy az angol lovagok nem állanak mögötte senkinek, aki valaha is kardot rántott a Szentföld védelmében. Azért mondom, mert láttam, amint Richard király Saint John de Acre bevétele után 5 lovagjával sorompóba hívott mindenkit, aki mérkőzni akart velük. Azért mondom, mert ezen a tornán, ezen az egy napon mindegyik lovag 3-szor mérkőzött, és 3 ellenfelét ütötte ki a nyeregből. De azt is meg kell mondanom, hogy a legyőzöttek közül 7 templomos lovagok voltak. Sir Brian de Bois Gilbert nagyon is jól tudja, hogy amit mondtam, az igaz. Nagyon is igaz. A templomos lovag sötét arcát leírhatatlan harag tette még sötétebbé. Annyira megsértődött, annyira zavarba jött, hogy remegő kézzel kardja markolatához kapott, és csak az a gondolat hűtötte le hevességét, hogy ebben a házban és ebben a környezetben nem tanácsos erőszakosságra vetemedne. A nyílt és egyszerű Cedric, akinek gondolatai ritkán foglalkoztak, több dologgal egyszerre, nem vette észre vendége bosszus zavarát, csak átengedte magát a boldog lelkesedésnek, amellyel honfitársai magasztalását hallgatta. Neked adom ezt az arany karkötőt, zarándok, mondta. Ha meg tudod nevezni azokat a lovagokat, akik oly vitézül védelmezték a jó, vidám Anglia becsületét. Ezt én boldogan megteszem, felelte az zarándok. Még jutalmat sem kérek érte. Fogadalmam egy időre megtiltja, hogy ujjaim aranyat érintsenek. Majd én viselem helyetted a karkötőt, ha beleegyezel. Pálmás zarándok, ajánlkozott Huamba. Az első hírnévben is rangban, becsületben és haditettekben egyaránt, mondta a zarándok, a hős Richard, Anglia királya. Megbocsátok neki, jelentette ki Cedric. Megbocsátom, hogy a zsarnok Vilmos herceg ivadéka. Aztán a Leicester grófja volt a második, folytatta az zarándok. Sir Thomas Martin of Gilsland a harmadik. Na, ez legalább 100 származású, kiáltott fel Cedric lelkesen. Aztán Sir Fogg Dowley, a negyedik, sorolta az zarándok. Ez is 100, legalábbis anyai ágon, mondta Cedric. Mohó figyelemmel hallgatta a neveket, és most egy percre megfeledkezett a gyűlöletről, amit a normanok iránt érzett. Anglia királyának és a sziget lakóknak közös diadala borított fájtlat erre a gyűlöletre. Na és ki az ötödik? Ki az ötödik? Kérdezte. Az ötödik Sir Edwin Turnham. Vérbeli szász. Hengist lelkére mondom. Ujjongott Cedric. Na, és a hatodik? Kérdezte Mahol. Hogy hívják a hatodikat? Az arándok rövid szünetet tartott, mintha elmerült volna emlékeibe. A hatodik... Szóval a hatodik, szólalt meg végre, egy kevésbé ismert nevű és alacsonyabb rangú fiatal lovag volt, akit nem azért fogadtak be a bajnokok díszes társaságába, mintha sokat vártak volna a segítségétől, csak éppen ki akarták kerekíteni számukat. A neve nem maradt meg az emlékezetemben. Zarándok úr, csattant fel Sir Brian de Bois Gilbert haragos hangja. Eddig furcsa mód oly kitűnően emlékeztél mindenre, és most egyszerre csak nem emlékszel semmire? Delkéstél a feledékenységeddel, nem éred el vele azt, amit akartál, majd én magam fogom megnevezni azt a lovagot, akinek lándzsája előtt lovam megcsúszott, és a véletlen bukásomat okozta. Nos, a neve Ivanhoe lovag, a legfiatalabb a hat közül, de nagyobb hírnével senki sem dicsekedhetett volna nála, de megmondom azt is még pedig jó hangosan, hogy itt volna most Angliában, ha mondom, itt volna most Angliában, és az e heti lovagi tornán megmerné ismételni azt, amit St. John Dacryban tett, vagyis ha újra kihívna a párviadalra, nos, igen, csak megtépáznám hírnevét. Lóháton is olyan fegyverzetben állnék ki ellene, ahogy most itt vagyok, és megadnék neki minden előnyt. Mégis nyugodtan néznék az eredmény elé. Kihívásodra tüstént megkapnád a választ, ha ellenfeled itt volna a közelben, felelte a zarándok. De ahogy a dolgok állnak, akár felverni terem nyugalmát ilyen dicsekvéssel, ugyan kár emlegetni egy olyan mérkőzés eredményét, amelyre úgysem kerülhet sor. De ha Ivanhoe valaha is visszatér a Szentföldről, nem fogja elmulasztani, hogy kihívásodat elfogadja, erről kezeskedel. Gyenge kezesség, gúnyolódott a templomos lovag. Mit ajánlasz fel biztosítéknak? Ezt az elege tartót, felelte az arándok, kebléből egy kis elefántcsont dobozt húzott elő, és keresztet vetett. Ezt az elege tartót, és benne az igazi kereszt egy darabkáját, amely a Karmel-hegyi kolostorból való. Zsorvó priorja is keresztet vetett, és elmondta a mi atyánkot, amelyet persze mindnyájan áhítatosan utána mondtak, kivéve a zsidót, a mohamedánokat és a templomos lovagot. Ez utóbbi még fövegét sem emelte meg. Más módon sem nyilvánította tiszteletét az állítólagos erekje szentségeire. Csak leakasztott nyakából egy aranyláncot, és odavetette az asztalra a következő szavakkal. Bízzuk Emé prior őrizetére mindkét zálogot, az enyémet, meg e névtelen vándorét itt. Kezességül arra, hogy Ivanhoe lovag, ha újra felbukkan valahol Britannia négy tengere között, köteles elfogadni Brian de Bois Gilbert kihívását. Ha ezt elmulasztaná, gyávának fogom nyilvánítani Európa minden templomos rendháza falán. Erre nem lesz szükség, szólalt meg hirtelen Lady Raina, aki eddig némán hallgatta a szócsatát. Ha ebben a teremben senki sem emel szót, a távol levő Ivanhoe mellett hallják akkor az én hangomat. Kijelentem, hogy Ivanhoe becsülettel eleget fog tenni minden becsületes kihívásnak, és ha az én gyenge jó tálásom még hozzáadhat valamit e szent zarándok megbecsülhetetlen értékű zálogához, akkor nevemmel és jó híremmel kereskedem arról, hogy Ivanhoe majd kiáll a mérkőzésre, amelyet ez a büszke lovag itt annyira óhajt. Ez szavak hallatára az ellentétes érzések egész serege rohanta meg Cedric szívét, és bénította meg nyelvét. A kielégített büszkeség, a harag, a zavar jelei váltakoztak szemében, arcán és széles nyílt homlokán, mint ahogy a felhők árnyéka vonul át egy rét fölött. Még a szolgákra is átragadt az izgalom, mintha a hatodik lovag nevének említése megrázta volna őket, feszült figyelemmel esték gazdájuk ajkát. Amikor aztán megszólalt Raina, hangja, mintha felrázta volna Cedricet néma megdöbbenéséből. Úrnőm, mondta Cedric, ezt nem engedi meg az illendőség. Ha további zálogra volna szükség, kész vagyok lekötni becsületemet Ivanhoe becsületére, én magam, akinek jogos oka van arra, hogy megbántottnak érezzem magam. De azt hiszem, mindez fölösleges, mert a fogadás enélkül is teljes, még a normann lovagi szokások képtelen szabályai szerint is. Nem úgy van, Emé atya? De igen, úgy van, felelte a prior. És az áldott erekét még ezt a pazarláncot is biztos őrizetbe helyezem majd kolostorunk kincstárában, amíg a harcos kihívás el nem dől. E szavak után újra meg újra keresztet vetett, majd többszörös térdhajtás és suttogó imádkozás után átadta az erekjét a kíséretéhez tartozó Ambrózius barátnak. Ami pedig az aranyláncot illeti, azt minden ceremónia nélkül, de alig, hanem nagy örömmel becsúsztatta az illatos bőrrel bélelt zsebbe, melynek nyílása karja alatt volt. És most Sir Cedric folytatta, jó borod ereje úgy zúg fülemben, mint az esti harangszó. Engedd meg tehát, hogy még egy utolsót kocincsunk Lady Raina egészségére. Azután pedig, ha nincs ellene kifogásod, nyugovóra térünk. A Bronholmi keresztre, kiáltott fel a szász. Meghazudtolod a híredet, prior uram. Azt mondják rólad, hogy derék barát vagy, aki csak a hajnali harangszavára szokott poharától elbúcsúzni. Én meg, mivel öreg vagyok, attól féltem, hogy szégyenben maradok, amikor abban versenyzünk, melyikünk bírja jobban az ivást. Hitemre, az én időmben egy 12 éves 100 gyerek sem csapta volna le serlegét ilyen hamar. Ám a priornak megvolt az oka arra, hogy kitartson a mértékletesség mellett, amelyre elhatározta magát. Nem csupán hivatásra késztette arra, hogy a békesség szószólója legyen, tapasztalata is arra tanították, hogy kerüljön minden veszekedést és verekedést. Nem csak azért, mert szerette önmagát és fele barátját is, sőt azért sem, mert ez a kétféle érzés összevegyült benne. A jelen alkalommal ösztönszerűen félt a szász birtokos heves vérmérsékletétől, látta a veszedelmet, amelyet társa előidézhet. A templomos lovag hetvenkedő és kötekedő természete, amely lépten nyomon megnyilvánult, most súlyos kellemetlenségbe sodorhatja mindkettőjüket. Ezért szeliden beismerte, hogy a lelkes poharazásban semmiféle más nemzet fia sem versenyezhet a keményfejű, edzett szászokkal. Futólag hivatkozott még szent hivatására is, azután megismételte kérését, hogy nyugovóra térhessen. Így aztán körbe felszolgálták még az utolsó kupabort. A vendégek mélyen meghajoltak a házigazda és Lady Raina előtt, azután elhagyták az asztalt, és csoportba verődtek a terem végébe. Ugyanakkor a háziak is visszavonultak, más ajtókon át, kíséretükkel szobáikba. Hitetlen kutya! Szólt oda a templomos lovag izsák zsidónak, amint elhaladt mellette a tolongásban. Talán te is a lovagi torna színhelyére igyekszel? Oda készülök, igen, felelte Izsák alázatos meghallással. Ha vitéz is, tisztelendő uram, megengedi. Értem, mondta a lovag. Azért mégy oda, hogy uzsorával kizsigereld nemeseinket? Aztán cifraságokkal megszédítsd az asszonyokat, és a játékokkal pedig megbolondítsd a gyerekeket? Zsidó, a tasakod tele van ezüst sékelekkel, mi? Nincs én nekem sékelem, de még egy árva garasom sem. Ábrahám istene engem úgy segéljen, felelte a zsidó, kezét összekulcsolva. Segítséget megyek kérni hittestvéreimtől, hogy meg tudjam fizetni a bírságot, amelyet éppen a zsidó kincstár vetett ki rám. Szegény, tönkrement ember vagyok. Még ezt a köntöst is, amit viselek. A tatkeszteri rajben zsidótól kaptam kölcsön. Hogyan? Minden szabad hazugság, felelte a templomos lovag, és szája megvető mosolyra görbül. Gyorsan tovább ment, mintha már is túl sok időt vesztegetett volna erre a beszélgetésre. Muzulmán rabszolgáihoz fordult, és mondott nekik valamit olyan nyelven, amelyet a körülötte állók nem ismertek. A szegény zsidó annyira megijedt, hogy szinte a földig görnyedt, és amikor végre felemelte fejét, a harcos barát, aki gúnyosan megszólította, már messze járt. A zsidó olyan csodálkozó tekintettel nézett körül, mintha a lába előtt csapott volna le a villám, és füle még zúgna a borzalmas csattanástól. Néhány perc múlva az udvarmester és a pohárnak közre fogta a templomos lovagot és a priort, hogy hálószobájukba vezesse. Mindegyik előtt két-két fáklya vivő haladt, és szolgák frissítőkkel. A két úr kíséretét és a többi vendéget alacsonyabb rendű szolgák vezették hálóhelyükre.